kijelölt új szövetségi részt a bibliaolvasó kalauz szerint az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik fejezetének első 10 verse ez. Péter és János fölment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor ez meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kér tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk! Az felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében járj! És jobb kezénél fogva fölemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába, és a bokája felugrott talpra állt, és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál és dicséri az Istent, felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Kedves testvéreim, mindig áhítattal tölt el, amikor ezt az igét olvasom, azért, mert eszembe jut, hogy életemnek a legelső prédikációját erről a textusról mondottam. Sok-sok megszámláltatlan, sok évvel ezelőtt másodéves teológus voltam egy fiatal papnak a gyülekezeti otthonában, a Tutaj utcában. Bereczi Albert volt ez a fiatal pap akkor. A Tutaj utcai gyülekezeti otthonban prédikáltam 20 éves koromban, életemben először erről a textusról, és ezért mindig fölmelegszik a szívem, amikor újra olvasom. Eszembe van még az a prédikáció is, azt is el tudnám mondani, de igazán mondom, hogy áhítattal tölt el az, hogy azóta sokszor predikáltam már erről, és mindig tud valami újat mondani ez az ige. És most is ebben az örömben állok itt a testvéreim előtt, hogy nem kell régi dolgokat elővenni. Elcsöndesedtem e fölött az ige fölött, és ma is kaptam új üzenetet ebből az igéből. Szokásomhoz híven 3 üzenetet, 3 szót kaptam, elmondom ezt a 3 szót, és magyarázatot is fűzök hozzájuk. Az első szó ez, hogy alázat. Összekötöttem ezt a 3. fejezetet a 2. fejezettel, amit tegnap előtt olvastunk, a pünkösdi történettel, és meghatott az, hogy az a Péter, aki azt a hatalmas pünkösdi prédikációt elmondta, nagy erővel, győzelemmel megszületett a gyülekezet. Az a Péter másnap, vagy valamikor egy-két nappal utána alázatosan bemegy a jeruzsálemi templomba. Aki ilyen győzelmes pünkösdi prédikációt tartott, annak bizony nem kis alázat kellett ahhoz, hogy az ima órára, amit nem ő vezetett, ami egy rituális, szokásos zsidó szertartás volt, abban ő részt vegyem. Alázat. A pünkösdi nagy prédikátor Péter szép csöndesen beáll a sorba, és bemegy a templomba imádkozni a többiekkel együtt. Hát gondoljuk meg, hogy ez az a templom volt, amelyikben halálra ítélték Jézust, legalábbis ott a templom körüli papi épületekben, meg termekben. És hát azok a papok szolgáltak ott, meg az a főpap volt továbbra is, aki Jézust halálra ítélte, És minden oka meg lett volna Péternek arra, hogy azt mondja, hogy ebbe a templomba a lábamat soha többé be nem teszem, ahol az én uramat halálra ítélték. Aztán ugye a gondolataim tovább gyűrűztek, kavarogtak, és két érdekes mondat született bennem. Érzik-e majd a testvérek az érdekességét ennek a két mondatnak, mert egymással kapcsolatban vannak, és a második egy kicsit nehéz mondat, így hangzik ez a két mondat. Akik még nem vettek szent lelket, azok csak a templomban tudnak imádkozni. A második mondat, akik vettek szent lelket, azok még a templomban is tudnak imádkozni. Bonyolult ez a második mondat. Még egyszer elmondom, akik nem vettek szent lelket, azok csak a templomban tudnak imádkozni. Akik vettek szent lelket, azok mindenütt tudnak imádkozni, még a templomban is. Még abban a templomban is, ahol Kajafás a főpap, meg azok a papok csinálták a maguk dolgát, a kufárok árulták az árulnivalót, és árulták az Istent, még itt is tud imádkozni az, aki vett szent lelket. Ez az alázatnak az egyik ismertető jegye, testvéreim, hogy az alázatos ember még a templomban is tud imádkozni. Ezt hangoztatni kell, mert manapság többfelé van olyan, hogy aki vett szent lelket, az ki a templomból, mert csak ott valahol kint lehet külön imádkozni. Hát ez a történet legyen emlékeztető ezeknek. Remélem nem érzik a testvérek erőltetésnek, mert ez így, ahogy olvasom, ahogy mondom, így van benne. Az imádkozás órájára délután 3-ra, amikor egyébként még áldozatot is szoktak bemutatni az Istennek. Tehát a szokásos szertartásra Péter és János bemennek a templomba. Tehát mondom, ezt a mondatot, ezt a két mondatot érdemes megtanulni. Aki nem vett szent lelket, az csak a templomba tud imádkozni. Aki vett szent lelket, az mindenütt még a templomban is tud imádkozni. Ez számomra azért is lett új üzenet, én, hogy magamra gondoltam, magamat ellenőriztem, megbíráltam. Mostanában sokfele ráncigálnak mindenféle lelkész gyűlésekre. És hát megvallom őszintén, hogy meg kell küzdeni nekem magamban is a harcot, mert minden lelkész gyűlésnek az elején van egy áhítat, az valamelyik pap tartja. És akkor ott sugdos az ördög a fülembe, hogy hát ez akar neked predikálni, mit tud ez neked mondani? Ezt mindig sugdossa az ördög. Mostanában vettem észre, hogy milyen hűséges társam a lelkész gyűléseken az ördög. Először minden további nélkül, csak úgy hallgatom, tényleg, hát mit tud ez nekem mondani? Addig én magamban más tájakon fogok járni, és rájöttem, testvérek, hogy magamat szegényítem meg, ha engedek az ördög sugdosásának. Mert igenis, akár melyik lelkipásztor igét olvas, már ezzel kész, ezzel már le vagyok terítve. Igét olvas. Azt az igét én magamba forgathatom, ha úgy tetszik, jobban forgathatom, mint ő. De ráadásul még mindenféle tanításban, ami hangzik, igenis van valami. Van egy-két mondat, ami élő üzenetté válhat, és csak az én alázatomon fordul meg, hogy elmegy a fülem mellett, vagy meghallom. És igenis, ez számomra program, mert most aztán pláne nyáron még Tahiba is 7 számra ki kell mennem, és hallgatnom kell napról napra lelkész kollégákat, de Isten fölkészített ezzel az igével most engem, hogy ne engedjek az ördög sugdosásának, mert igenis nincs az a lelki pásztor, aki ne olvasna igét, és aki ne akarná a maga javát, ami tőle kitelik, azt beleadni az ige hirdetésébe. És igenis ott van valami módon mindenütt az ige, és a hiba nagyon sokszor az önkészülékében van, nem a leadó állomásban. Az én készülékemben, amelyik előítélettel, alázat nélkül hallgatja, és mint hogy előítélettel, taníthatatlanul, alázat nélkül hallgatja, azért nem is kap semmit. Ha alázattal hallgatja, kap valamit. Ha még több alázattal, még többet. Esetleg megtörténhetik az, hogyha valaki nagyon alázatosan hallgat egy ige hirdetést, többet kap belőle, mint amennyit beleprédikált a pap. Mert hát van Szentlélek Isten is. És megtörténhetik, hogyha valaki nagyon alázatosan hallgat egy ige hirdetést, sokkal több áldást vesz belőle, mint amit az a pap belehelyezett. Tehát itt van az első, ami ebből az igéből számomra megszólt, hogy ime a pünkösdi prédikátor, a nagy ébredési prédikátor, az oszlopapostól, az első pápa Péter alázatosan, csöndesen elindul és megy be a templomba és részt vesz azon a ószövetségi szertartáson, részt vesz az ima órán a jeruzsálemi templomban, ahol kimondták a halálos ítéletet Jézusra. Na ez nagy üzenet, mondom annak, akinek van füle a hallásra. A második szó, ami ebből a történetből megszólal számomra, ez, hogy gyógyítás. Hát végül is itt egy gyógyításnak a története áll előttünk, és itt is azt kell mondani, hogy Isten felold fokozatosan bennem egy görcsöt. Egy görcsöt, ami a gyógyítás szóval szemben volt bennem sok éven át, és hálát adok Istennek azért, hogy feloldja ezt a görcsöt, és szabad leszek e szó felé, e szónak a ajándéka iránt, hogy gyógyítás. Ilyen egyszerűen munkálkodik Isten bennem, a szabad erről ilyen nagy társaság előtt szólni. Hát először is rá kellett eszmélni arra, hogy amit a gyerekeimnek mindig tanítok, hittanóra, vagy konfirmáció, vagy gyerekbiblióra, egyik alapvető tanításom az, hogy Jézusnak két foglalkozása volt. Egyik az, hogy tanított, a másik az, hogy gyógyított. A názáreti Jézusnak ez a két foglalkozása volt. Tanított és gyógyított. Aztán szoktam mondani, hogy az emberek jobban szerették volna, ha többet gyógyít, de Jézus jobban szeretett prédikálni. De azért, mert szeretett prédikálni, azért ő gyógyított is. De azért szerinte a súlypont a tanításon van, de azért gyógyított is. Tehát végül is két foglalkozása volt Jézusnak, tanított és gyógyított. És amikor az ő művének a folytatását rábízta az övére, akkor igenis ezt a kettőt bízta rájuk, hogy tanítsatok és gyógyítsatok. Tehát így oldja fel Isten a görcsöt bennem, hogy de hiszen a Biblia ezt mondja. Jézus ezt csinálta, örökségül ezt hagyta, a tanítványainak parancsba is adta. Tehát Jézus gyógyított. Aztán úgy is oldozgatja Isten bennem a görcsöt, hogy rávilágít Isten, hogy miért is voltam görcsben. Ha az ember érti, hogy miért rándul görcsbe az élete, akkor már mindjárt könnyebb kilazulni a görcsből, és megértettem, hogy miért is voltam görcsben. Hát először is azért, mert az én drága hívő testvéreim általában a testi gyógyulást tekintették és tekintik gyógyulásnak. Holott ez a beszűkítés ennek a fogalomnak. Gyógyulni lehet testben és lehet lélekben. Lehet egész emberi egzisztenciában. Tehát Isten azt mondja, miért kötöd magadat ezeknek a szorosságához, miért nem veszed a szót a maga teljességében? A gyógyulás nem csak a testnek a gyógyulása. A másik baj, amiért a hívő testvéreim görcsbe merevítettek engem, az, hogy nem csak hogy a test gyógyulását tekintik gyógyulásnak, hanem a csodamód hirtelen gyorsan történt hitáltal való gyógyulást, azt tekintik gyógyulásnak. A többi az nem számít, hogy orvossággal, orvos gyógyít, hogy valaki éveken át lassan gyógyul, azt nem sokra becsülték, hanem az, amikor káprázatosan, gyorsan, kézrátétel, az igen, a többi nem. Hát az Úr is azt mondja nekem, hogy hát fiam, miért költözködöl ezekkel? Hát hagyjad, ők úgy hiszik, hogy csak az a gyógyulás. Hát te tágasan értsd ezt is. És valóban, amikor így a gondolataimat Isten föllazította, akkor megbarátkoztam ezzel a gondolattal, és hát ünnepélyesen kijelentem, hogy fogok beszélni ezután, igen, és a kereszténységben gyógyulásoknak kell történniük. Nem abban a beszükített értelemben, hogy csak a test, meg csak a csodamódon, hanem abban az egyetemes értelemben, hogy az üdvösség az gyógyulás által lesz osztályrészünké. Gyógyulások sorozatán át üdvözülünk. Ez nekem most egészen világos lett, és ebben az örömömben szeretném részeltetni a testvéreimet is. Vegyük úgy a dolgot, hogy az üdvözülés az nem más, mint a gyógyulások sorozata. Vagy így is mondhatnám, ha kicsit szabad játszani a szavakkal, az üdvösség a gyógyulásnak a teljessége. A gyógyulás ízelítő az üdvösségből. Tehát összetartozik szorosan ez, és igenis a szónak ebben a tágabb értelmében, hogy mindenki, aki valamiféle görcsből, mint mondjuk most én, vagy valamiféle keserűségből, vagy életunalomból, vagy depresszióból, bármiből gyógyul, az gyógyulás, és az kegyelem, az isteni ajándék, és az úgy kell tekinteni. Tegnap olvastam egy gyönyörűséges mondatot, az még mindig muzsikál bennem, mondom a testvéreimnek is. Valaki ezt írja, hogy ha téged valaki megsebez, szeretetlenül, durván, sértésekkel, stb. Ha téged valaki megsebez, gondolj arra, hogy ő előbb már megsebesült valahol. Mivel ő megsebesült, azért sebez meg téged. Ez nagyon szíven érintett ez a mondat. Nem ütött, hanem érintett, mert gyönyörűségem telt ebben a mondatban. Ez biztosan így van. Ha valaki téged megsért, az azért van, mert őt valaki megsértette, aztán neked adja tovább. Ha valaki megsebez téged, azért, mert őt valaki előzetesen megsebezte, és rajtad akarja elverni az ő sérelmét. Tehát beteg. Valaki megbánt, megsért, megaláz, ne morálisan közelíts, hogy hát micsoda gyalázat, így viselkedni, hát szabad keresztény embernek, vagy nem tudom kinek így viselkedni, ez egy morális szemlélet. Orvosi szemléletre tanítgat minket Jézus. Megsebesített, megütött, megalázott, meggyalázott, szegény, mennyire szenvedhet? Előzetesen mennyi szenvedett ő, hogy itt tart, hogy ártatlan embert esetleg durván megsért. Milyen nagy sebesülések vannak a lelkén, hogy ime így viselkedik. Ez a orvosi szemlélet. Szerintem Jézus így szemlélte az embereket. Ez is egy ilyen szójátékszerű valami, hogy a farizeusok a betegeket is bűnösöknek nevezték. Jézus a bűnösöket is betegeknek szemlélte, tekintette. Tehát igenis, betegek vagyunk, betegek vesznek körül minket, és nagyon sokszor, amit mi morálisan minősítünk, az igazából egy betegségnek a megnyilatkozása, és Jézus azzal küldött minket, hogy ezeket így tekintsük, és gyógyítsunk. És ami egyetlen és legfőbb orvosságunk, az Isten szeretete, ami csodálatosan, hatásosan tud gyógyítani. Tehát, mondom testvéreim, oldozgatja Isten a lelkemből ezt a görcsöt, hogy gyógyítás, igenis a gyülekezetekben gyógyulásoknak kell történniük. Nem abban a beszükített értelemben, hanem ebben a tágasságban, hogy betegek vagyunk, megsebesült emberek vagyunk, Isten közelében gyógyulunk. És állítom, hogy ha valaki ma bejött ide háborgó, keserű lélekkel, és ebben az együttlétben, ebben az egy órában megpihen, megbékél, és megvidámodva megy haza, akkor igenis kiállíthatjuk a mennyei STK záró jelentést, hogy gyógyultan távozott. És én tényleg rájöttem, hogy a gondolkodásomat át kell állítani erre. És a testvéreimet is hív, hogy álljunk át erre a gondolatra, hogy igenis, Jézus Krisztus örökül hagyta minket azt, hogy betegeket gyógyítsatok. Hát persze ez egy nehezebb dolog, de még ilyet is hagyott ránk, hogy ördöngősöket tisztogassatok, ördögöt űzzetek. Ez most már bonyolultabb dolog. Ma örüljünk egyelőre, hogyha ezt elfogadjuk, hogy betegeket gyógyítsatok. És vannak betegek, és lehet gyógyítani, és ez a történet azt mutatja, hogy ebben a névben, hogy Jézus, ebben gyógyító hatalom van. Ez nagyon érdekes, a szakmabeliek elmondják, hogy itt megjelenik először, aztán újra, meg újra, a Cselekedetek könyvében ismétlődik ez, hogy a názáreti Jézus nevében. Tehát az apostolok a názáreti Jézust segítségül hívva, az ő nevének a hatalmát fölidézve gyógyítottak. Tehát nem az orvostudomány nevébe mondom, hogy kelj fel és járj, nem a pszichológia nevébe, még csak nem is Isten nevében kelj fel, hanem speciálisan, igenis a názáreti Úr Jézus Krisztus nevében mondom, hogy gyógyulj, vidámodjál meg, vigasztalódjál meg, kelj fel és járj. Tehát gyógyítás. És eltöltött az az öröm, hogyha ez a görcs kiszabadul, vagy kioldódik a lelkemből, akkor igenis Istennek én adok sánszokat arra, hogy gyógyítson, és nagyobb gyógyításokat, és még nagyobb gyógyításokat végezzem. És legyünk ebben testvérekké, hogy igenis olyan Urunk van, aki tanít minket és gyógyít. Tulajdonképpen ez a kettő is egy, mert amikor tanít, akkor a léleknek a betegségét gyógyítja, mondjuk a léleknek a vakságát gyógyítja, amikor a tanításában új látomásokat ragyogtat fel, a léleknek a süketségét gyógyítja, amikor kezdjük érteni az Isten szavát, tehát a tanítása is gyógyítás, és minden gyógyításában van valami tanulság. Na tehát ez a második szó, hogy gyógyítás, igenis Jézus Krisztus öröksége, a tanítás és a gyógyítás hatalma. A harmadik szó, ami most ebben az igében kifényesedett a lelkemben, ez, hogy együtt. Ezek a dolgok, amikről az imént beszéltem, ezek úgy történnek, hogy az övéi közösen együtt csinálják a dolgokat. A régi Bibliában, a Károli Bibliában úgy van, hogy Péter és János együtt ment a templomba. Tehát itt van az első megjelenése, de szerintem négyszer is előfordul ez a dolog, nem a szó maga, de ez a dolog, ez a lényeg, hogy együtt. Tehát Péter és János kettesben, tehát együtt mentek a templomba. Aztán a negyedik versből is én ezt érzem ki, ahol ezt találjuk, Péter Jánossal együtt rátekint arra születésétől béna emberre, és azt mondja, néz ránk. Nagyon érdekes ez a két szó, néz ránk. Az ember úgy elképzel ezt a koldust, hogy hát ott ül, és hát nézi a sapkáját, hogy tesznek-e bele, vagy nem tesznek bele, nem annyira az embereket bámulja, nem nézi. Meg hát elfáradt, meg ha néz, akkor inkább erőszakoskodva, vagy rimánkodva néz. De amikor azt mondja neki Péter, hogy néz ránk, szerintem ebben a két szóban kiemeli őt ebből a koldus lelkületből, hogy ne kunyerálj, meg ne erőszakoskodjál velünk, ember az emberrel, néz ránk, találkozzék a tekintetünk együtt, ami most következik, azt nem mi csináljuk, de nem is te csinálod, hogy tudnék, meg fogsz gyógyulni, azt együtt csináljuk. És ez, hogy együtt, ahhoz nem csak az, hogy Péter és János együtt légyen, de az is kell, hogy néz ránk, kerüljünk egymással emberi kapcsolatba. Hogy úgy mondjam, modern lélektanban szokták emelkedni, szimmetrikus kapcsolatba, nem hierarchikus kapcsolatba. Mi a szentek, az apostolok, lenézünk rád, szegény nyomorul senkire. Ez a hierarchikus szemlélet. A szimmetrikus szemlélet az, hogy mi is gyógyulóba levő betegek vagyunk, te is gyógyulható beteg vagy, néz ránk. A szemünk találkozzék, és ezáltal adjunk lehetőséget Istennek arra, hogy meggyógyítson téged. Tehát itt van a második jelentkezése az együttnek. De harmadik sorban is jelentkezik ez az együtt. A hetedik versben ezt olvassuk, hogy és Péter jobb kezénél fogva fölemelte, annak pedig megerősödött a lába és bokája. Tehát megint az együtt. Nem ráripakodott, vagy ráparancsolta, hogy ugolj föl, hanem megfogta kezét, és fölemelte, és ekkor történhetett valami. Csodálatos erő áramlás, ahogy isteni erő Péterbe, Péteren át, a kézfogása, fölemelés által az isteni erő átáradt abba a betegbe, és fölállt, és miközben fölrántotta valósággal Péter, biztos nem volt gyenge legény, egy halászember azért megdolgozik, amikor húzza a hálót vagy a lapátot. Hát nyilván Péter testi erővel, szentlélek erővel fölemelte, és eközben a testi segítség, a bizalom, a Péter hite, az megtermette a gyümölcsét, és megerősödött a bokája, a lába, és egyszer csak elkezdett jönni, menni, ugrálni, templomba be, ki, alig győzi Lukács szavakkal, hogy mondja ennek az embernek az állapotát. Figyeljük meg, hogy halmozza, megerősödött a lába, bokája, felugrott, talpra állt, járt, bement a templomba, járkált, ugrándozott, dicsérte az Isten, nem szinte halmozza Lukács a szavakat, hogy kifejezze azt, hogy milyen öröm volt ennek az embernek ez, ami történt. És ennek, mondom, az egyik kulcs szava az, hogy együtt. Ketten együtt mentek a templomba, aztán amikor ez csak az alamizsna szintjén, a kunyerálás szintjén volt, fölemelték, hogy nézz ránk, emberek, tekintsünk egymás szemébe, és aztán megfogta és fölemelte, és meggyógyult. A gyógyítás ajándékát adja Isten, de hitem szerint ehhez szorosan oda tartozik az, hogy együtt. Nem maszek vállalkozás. Vannak ilyen evangéliumi primadonnák, akik maguk tudnak csodálatosan gyógyítani. A bibliai dolog az, hogy együtt. Péter és János ketten, hárman, egy akaraton vannak, mögöttük egy imádkozó gyülekezet, szóval az Isten országában a nagy dolgok együtt történnek. Még akkor is, hogyha valaki előtérbe van, és esetleg ő figurál, ő mutatkozik, ő cselekszik az előtérben, de hitem szerint isteni áldások, igazán isteni áldások ott mozdulnak meg, ahol ez a szó van, hogy együtt. Tehát a hívők egymással is együtt, meg a hívők a nem hívőkkel is együtt, a szeretetnek a csodálatos együttesében, és mindezekben Istennel együtt. Íme testvéreim, több mint 40 esztendő után, akkor megint elém került ez a textus, most ezeket mondotta, és ennek a üzenetnek, ennek a három üzenetnek a frissességében, örömében állok előttetek. Alázat. Odáig menni, hogy még a Gyulai Pál utcában is lehet imádkozni. Szuperhívőknek is lehet itt imádkozni. Tehát alázat, és nekem is, Tahiban is lehet imádkozni, és a káplán ige hirdetéséből is lehet épülni. Igenis nagy leckez, hogy alázat. Nagy program az, hogy gyógyítás, és nagy módszer az, hogy együtt. Segítsen Isten, hogy ez a három szó, ez ragyogjon, éljen és munkálkodjék a szívünkben. Hajtsuk meg a fejünket.